Hadd olvassunk együtt Isten ikéjéből, az imádság előtt, az első Tesalonika leveléből, az 5. fejezetből, itt azt írja Pál apostol az ő kortársainak, és ma pedig hozzánk van intézve ez az íge. Talán jobban szembenézünk mi ebben az idővel ezzel, mint azokban a napokban, de amikor olvastam, arra gondoltam, hogy Isten ez embere hogyan mondhatta el mindezt úgy előre, és talán maga előtt is látta szellem által, ki lett nyilatkoztatva neki. Az első Tesalonikai 5. fejezet azt mondja Pál apostol, ami pedig az időt és az órát illeti, szeretett testvéreim, nincs szükségetek semmilyen írásos eligazításra vagy oktatásra e felől. Mert hiszen ti magatok is nagyon jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint tolvaj az éjszakában. Amikor azt mondják, most már uralkodik a béke és a biztonság, éppen akkor meglepi őket hirtelen a pusztulás, mint a vajudás a terhes asszony, és bizonyosan nem menekülnek meg. Ti azonban, szeretett testvéreim, nem éltek a sötétségben, hogy az Úr napja úgy lepjen meg benneteket, mint egy tolvaj, mert ti mindnyájan a világosság fiai és a nappal fiai vagytok. Semmi közünk nincsen az éjszakához és a sötétséghez. Hadd ne aludjunk tehát, mint a többiek, vagy mint mások, hanem legyünk éberek és józanok. Mert az alvók éjjel alszanak, és akik megrészegednek, azok éjjel részegednek meg. Mi pedig, akik a nap emberei vagyunk, hadd legyünk észszerűen józanok, felvértezve a hit és a szeretet páncéljával, és a reménység sisakjával, ami szabadulásunkra nézve. Mert Isten nem a haragos ítéletre rendelt el bennünket, hanem arra, hogy hozzájussunk a szabaduláshoz, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. Aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár elalszunk, vele egyesülve éljünk. Ezért ösztönözzétek egymást kölcsönösen, és építsétek fel egymást, egyik a másikat, ahogy teszitek is. Titeket pedig arra kérünk, szeretett testvérek, hogy tartsátok tiszteletben azokat, akik a munkát végzik közöttetek, és akik a ti felügyelőitek a lelki gondolatok az Úrban. Tartsátok őket különösen nagy becsben az ő munkájukért. Őrizzétek meg a békességet egymás között. Azon túl arra ösztönözünk titeket, szeretett testvéreim, hogy utasítsátok rendbe a rendetlenkedőket. Bátorítsátok a leverteket, a lehangoltakat, törődjetek a gyengékkel, bánjatok türelmesen mindenkivel. Ügyeljetek arra, hogy senki ne vezessen rosszat rosszal a másiknak, hanem mindig igyekezzetek jót tenni egymással és mindenkivel. Legyetek mindig vidámak, imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát minden körülmények között, mert ezt akarja tőletek Isten Krisztus Jézusban. Ne hagyjátok, hogy a Szent Szellem kialudjon bennetek. Ne vessétek meg a profétikus megnyilatkozásokat. Vizsgáljátok meg mindent, tartsatok meg mindent, ami jó. Kerüljétek a gonoszságot minden formában. Talán olvassunk még egy szakaszt. Ő maga pedig a békesség Istene, szenteljen meg titeket gyökerestől, és legyen, hogy megmaradjon őrizve a ti szellemetek, a ti lelketek és testetekkel együtt, teljesen fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus visszajövetelekor. Hűséges az, aki elhívott titeket, őbe is fogja teljesíteni, tökéletesíteni fogja. Egészen eddig Isten ezen emberének, eme becses és drága szavai. Én hiszem, hogy ezek a szavak ma is megszólítanak bennünket, mert az ígének minden szava szellem és élet, és mind a mai napig megőrizte érvényességét. Legyen, hogy a hűséges Isten megajándékozzon bennünket kegyelemmel, hogy valóban minden helyzetben hálát tudjunk adni a mi Istenünknek, és mindig örömmel hódolatot és imádatot tanúsíthassunk a mi Urunknak. És ezért vagyunk itt összegyűlve ma este is. És hadd tartsuk figyelemmel ezeket a figyelmeztetéseket. Hadd gondolkodjunk el rajtuk, és ne fáradjunk el, és ne lankadjunk el a küzdelemben és az idők folyamán, amikor minden a feje tetejére áll, és amikor néha úgy tűnik, mintha nem lenne reménysugár. De ő a mi reménységünk, ő a mi békességünk, ő lett a mi mindenünk mindenben. És ezért hadd tekintsünk fel ő rám ma este is, és ajánljuk fel neki a tiszteletet és a dicséretet mindenért. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk együtt erre nézve. Hűséges Istenünk, szívünk mélyéből köszönjük neked ezt a kegyelmi órát is. Köszönjük neked a te drága és szent ígédet. Köszönjük neked, Urunk, hogy valóban láthatjuk, hogy a te szolgáid és apostolaid látták az időt, amely hamarosan felviradurunk, és a szívükbe ültetted, hogy figyelmeztessék a te népedet, és felhívják a figyelmüket erre az időre, és ezekre az órákra, amelyek eljönnek. Uram, mi már is megérkeztünk ebben az időben, és közelebb vagyunk a célhoz, mint ők voltak. És szívből fohászkodunk hozzád, hogy légy kegyelmes hozzánk ezekben az órákban, ezekben a pillanatokban, amelyekben még összegyűlhetünk itt, és hódolattal és dicsérettel adózhatunk a te dicsőséges nevednek. Urunk, tudjuk, hogy közzel az idő, a te eljövetelet az ajtó előtt áll. Uram, hiszem, nem a haragítéletre lettünk elrendelve, ahogy a te szolgád és apostolod mondta is, hanem a te megmentettél minket, Uram, te kiragadtál minket a világból, a bűnből és a pusztulásból, és elrendeltél minket, Uram, a te országodra és a te dicsőségedre. Urunk, imádunk téged ma este is, és bensőségesen kérünk téged, könyörülj mindnyájunkon, Úr. Fogadj el minket olyannak, amilyenek vagyunk. Gyöngeségben jövünk hozzád, Uram, és hittel feltekintünk te hozzád, Uram. És kérünk téged, Uram, hogy ma este is szólj hozzánk, a mi kedves testvérünkön, és a te jó szent szellemeden keresztül. Kent fel őt, kenj fel mindnyájunkat, Uram, a felülről jövő szent kenet. El, Uram. Szükségünk van rá, Uram, szükségünk van te reád. Taníts minket továbbra is a te ígéd által, szólj hozzánk a te ígéd által, Uram. Köszönjük neked és dicsőítjük a te csodálatos nevedet. Uram, te adni fogsz a mi kérésünkön és megértésünkön felül. Ezért annyira örülünk és annyira hálásak vagyunk. És dicsőítjük a te dicsőséges Jézus nevedet. Halleluja, amen. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Ismételten azt kívánom magamnak, bár csak ülve maradhatnék. Egy szép napon helyet fogok cserélni Rusz testvérrel, és felolvasom én a bevezető ígét, majd szólok neki, hogy ő beszéljen tovább. De hiszen magunk között vagyunk, hálásak vagyunk, hogy nem kell többé a külsőségekre néznünk, hanem az Úrra. Mi is legyen már a külsőség, mi jelentősége legyen, hiszen minden elmúlik. Csak az marad meg, amit Isten bennünk tett. Csak az marad örökké meg, ami örökké való. És akinek örök élete van, mondja Branham testvér, az soha nem kezdte el, és soha nem is fogja abba hagyni. Ahogyan Isten sem kezdte el, és nem is fogja abba hagyni. Néha annyira el vagyunk foglalva önmagunkkal, különösen én, és ez azért van, mert olyan sokan el vannak foglalva én velem. Én most mosolygok, de néha valóban nem nevetséges. És mégis vannak számos dolgok, amire visszatekinthetünk, még a közelmúltba is, amit Isten tett, ami felejthetetlen maradt számunkra, ami erőt ad újra és újra, hogy előre haladjunk. És mégis mély fájdalmat és nagy hiányérzetet hordozunk mindazok felett, akiket szeretnénk az Úrral vagy az Úrnál látni. Amikor olvassuk, örüljetek mindig. Én ma olvastam, és ez igaz, az első Tesalonika 5-ből, de nem olvastam annyit, mint Rusz testvér felolvasott. Én csak 2 vagy 3 verset olvastam, és pedig a verseket, a 8. vers jön most, mi pedig, akik a nap emberei vagyunk, hadd legyünk észszerűen józanok, felvértezve a hit és a szeretet páncéljával, és a reménység sisakjával, ami szabadulásunkra nézve. És különösen ez a vers, aztán a 9. vers, mert Isten nem a haragos ítéletre rendelt el bennünket, hanem arra, hogy hozzájussunk a szabaduláshoz, az üdvösséget elnyerjük, ahogy Luther mondja, a mi Urunk Jézus Krisztusunk által. Ezt a 2 verset elolvastam előbb, és elgondolkodtam rajtuk. Isten haragja olyan mértékben fog bekövetkezni, mint még soha, és nem lesz menekvés. A méltóságok és az uralkodók, akik azt hitték, hogy biztonságban vannak, úgy fognak kiáltani azon a napon, ti sziklák, essetek ránk, rejtsetek el, hegyek, takarjatok el minket annak haragja elől, aki a trónon ül, a bárány haragja elől. És itt az áll írva a bárány haragja. A bárány, noha szelít, egy báránynak csak jó tulajdonságokat tulajdoníthatunk voltaképpen. De amikor a kegyelem ideje véget ér, a mai megváltó vagy szabadító egy bíró lesz. És amikor a kegyelem és az irgalmasság ideje véget ér, akkor nem lesz többé kegyelem, és akkor nem lesz többé könyörület sem. És akkor Isten kegyelem és irgalmasság nélkül fog ítéletet tartani mindazok felett, akik szembeszálltak vele, akik ellenszegültek neki, akik elutasították az ő tervét, és nem fogadták el az üdvösséget. Őreájuk lesújt az ő haragja, írgalom és könyörület nélkül. És akkor újból meg fogjuk tanulni, értékelni, hogy mit jelent a kegyelemben részesülni. Nem azért részesültünk kegyelemben, hogy aztán a haragítélete ránk zúduljon, hanem azért részesültünk kegyelemben, hogy ne legyünk kiszolgáltatva a haragítéletének. Megmentve, hogy ne vesszünk el. Ezek mind olyan drága alapigasságok, amelyek nagyszerűvé válnak számunkra, és még jelentősebbé kell válniuk számunkra. Mindazok ellenére, amik jönnek vagy mennek, szilárd horgonyunk van Isten ígéjében, amely elér a függöny mögé. A függöny mögött pedig ott volt a szövetség ládája, a ládában pedig Isten ígéje. Ez volt az irgalmas székhelye, az irgalmasság székhelye. Ez volt az a hely, ahonnan Isten letekintett, és kinyilatkoztatta az ő jelenlétét. A szentek szentje, ahol a 2 kérub kitárta szárnyait, a frigyláda fölött. És hányszor mondta Isten Mózesnek, gyűjtsd össze hozzám a népet a kinyilatkoztatás sátrának bejáratánál. Egyetlen egyszer sem gyűjtsd össze hozzám a népet az előudvarban, vagy bárhol máshol. Amikor Isten összegyűjti az ő népét, az mindig ott történik, ahol ő van. Isten nem oda fog jönni, ahol mi vagyunk, nekünk kell oda jönnünk, ahol Isten van. És Isten az ő igéjében van, és nekünk oda el kell jönnünk. Vannak tehát értékes gondolatok, amelyek naggyá lesznek számunkra, amelyek úgy felemelnek bennünket, és újra arra megállapításra jutottunk, hogy az emberek szavai abszolút relombolnak, de Isten szava az felépít. Egyszerűen felépít. És azt mondtuk a hétvégén, hogy ahol az Úr építi a gyülekezetet, ott elhelyezi az ő szolgálatait is. Ott kinyilatkoztatja magát, ahogyan azt az ő igében megígérte. És ahol nem tud beszélni, és nem tudja létrehozni az ő szolgálatait, ahogy meg van írva, Isten elhelyezte a gyülekezetben. Azután fel van sorolva a következő 5 szolgálat. Ahol ez nincs meg, ahol nincs meg ez az isteni rend, ott nincs Isten gyülekezete sem. Lehet ott sokféle ájtatos tevékenység, de Isten gyülekezete ott van, ahol az isteni rendet fel lehetett állítani. Mégpedig ott, ahol az emberek lehetővé teszik Istennek, hogy azt tegye, amit az ő szava szerint elhatározott magának. És akkor mi Isten munkatársai leszünk, belekapcsolódunk abba, amit ő végez, mert ő szól hozzánk, bevon bennünket az ő szaván és az ő szellemén keresztül az ő tervébe. Ez esetben azonban az ő szavát, mint valóságot akarja a szemünk elé állítani. Ezt is többször tekintetbe vettük már. Valahányszor Isten szólt valamit, kijelentett valamit, az nem a légüres térbe lett kimondva, hanem mindig létre is jött valami. Az Úr szava soha egyszer sem tért vissza anélkül, hogy ne érte volna el az ő célját. Valahányszor szólt Isten, mindig megtörtént. Amikor azt mondta, legyen világosság, akkor világosság lett, és senkinek sem kellett találgatásokba bocsátkoznia. Az, amit Isten kimondott, amiről Isten beszélt, megtörtént. Az volt a válasz a kimondott szavaira. Az eredmény, annak a megjelenése, annak létrejötte, amit Isten kimondott. Az ő szavának tényleges megerősítése volt. Hogy ezt talán egy kicsit illusztráljuk a Bibliával, mindenütt ott, ahol Isten kimondott valamit, pontosan az valósult meg, amit kijelentett. Néha az embereknek várniuk kellett rá, de egyszer sem vártak hiába. Gyakran, és Branham testvér ezt a példát szinte többször is használta Ábrahámmal kapcsolatban, amikor az Úr azt mondta neki, hogy fia lesz. És eltelt 25 év, anélkül, hogy történt volna valami. Az idő Isten kezében van, de bármit is mondott az Úr, arra nézve el kell érkezzen a beteljesülés ideje. És eljön a nap, amikor az Úr szavai, ami az ő szájából eredt, valósággá válnak. Mi nem ismerjük Istent másként, és így meg fogjuk tapasztalni az utolsó dolgokat is, amit az Úr megígért, és kijelentésben adott az ő szavában, és amit mi hiszünk. természetesen egyre jobban vágyunk arra, hogy lássuk is azt, amit hiszünk. Hogy a szavakat, amiket kimondunk, valóban Isten teremtő és megváltó és gyógyító ereje kísérje. Hogy ne csak meg legyenek hallgatva, hanem beteljesedjen az általuk, ami bennük megfogalmazódott. Tegyük fel, hogy az Úr ott borrá változtatta a vizet, megsorozta a kenyeret máshol, és azt mondta, vihar, csendesedj el, hullámok, némuljatok el. Bármi legyen az, amit ő kimondott, amit tett, bárhol is találtatott, valami történt, amikor az Úr jelen volt valahol. És ezt már elmondtuk itt, és más helyeken is. Bárhova elérkezett az Úr, valami történt. Nem volt olyan ház, nem volt olyan falu, nem volt olyan város, nem volt olyan ország, amelyben az Úr lett volna, és ne történt volna valami, amiről minden ember beszélt. Ilyen soha nem történt. Amikor az Úr Kapernaumban járt, az egész környék hallott róla. Amikor Jeruzsálemben volt, az emberek már is beszéltek róla. Gyakorlatilag ez volt a legfrissebb hír, ami egyáltalán létezett, amikor az Úr valahova megérkezett. Ez volt a legfrissebb hír. Minden más egyebet tudtak már az emberek. De amikor az Úr valahova megérkezett, az egy újdonság volt, mert bárhová ment, mindig valami újat cselekedett is. Nem mehetett be Jerikóba, hogy aztán ott hagyja a vakembert az út mellett ülni, ne vegye figyelembe. Meg kellett felelnie a hívására, meg kellett hallgatnia. Ő megkülönböztette magát mindenki mástól. Attól eltérően ki tudja, hányan járhattak arra ugyanazon a napon, és elmentek mellette. És ez az ember talán úgy kiáltott, és mind elmentek mellette, nem vették figyelembe. De elhallott mellette aznap egy, aki megállt, és azt mondta, hagyjátok, hogy jöjjön hozzám, és meggyógyította őt. Ez a különbség, ami Urunk és az összes többiek között. Most már tudjuk, hogy ő nem járhat a földön testileg, vagy az testben, hústestben, mert az dicsőségben van. De éppen ezért bennünk lakik, ezt hangsúlyoztuk, és most rajtunk keresztül akarja kinyilatkoztatni magát. És ha így akarjuk egyszer megfogalmazni, amikor Istennek az volt a szándéka, hogy kinyilatkoztassa magát az emberiségnek, készített magának egy hústestet az ő fiában, és kinyilatkoztatta magát, ténykedett, ahogy a Szentírásban olvashatjuk is. És a mi Urunk azt mondta, nem én teszem ezeket a cselekedeteket, hanem az Atya, aki bennem lakozik, ő végzi ezek az ő cselekedeteit. Márpedig az Úr nagyon drága áron vásárolt meg magának egy gyülekezetet. A legmagasabb árat fizette meg, nem aranyat és nem ezüstöt, hanem az ő szent és tiszta vérét ontotta ki, hogy megváltson, megtisztítson és megszenteljen magának egy gyülekezetet, amelyben lakozást vehet, hogy a gyülekezeten keresztül, az egyéni tagokon keresztül kinyilatkoztathassa magát. És ez az a pont, ahova eljutottunk. Kelepelni mindenki tud, de a választ csak Isten tudja megadni. És amennyiben elhisszük, hogy Isten megadta nekünk az ő válaszát, akkor tovább is adhatjuk, tovább tudjuk nyújtani. Úgy, ahogy Isten a Krisztusban volt, úgy Krisztus is bennünk van. És ő benne, Isten minden ígérete, igen és amen. Ő benne jött az ígéret, és ő általa jön a beteljesedés. Ő mindkettő. Ő nem csak igent mondott, hanem amment is. Mi néha igent mondunk, aztán amikor más jut eszünkbe, a nemet is hozzáadjuk. De Isten igent mondott, aztán még az amment is rámondta, és ezzel el lett intézve a dolog. Így van ez, vagy nem? Mi, mint emberek, olyanok vagyunk, hogy mondunk egy hangos igent, és komolyan is gondoljuk, de azután hirtelen körülmények adódnak, amelyek mégis arra késztetnek minket, hogy megváltoztassuk a döntésünket, mert ugye emberek vagyunk. És akkor az igenünket egy válvonogatás, majd egy nem is követi. Istennel ez nem történik meg. Istennél mindig minden igen és amen. De hiszen tudjátok, hogy mit jelent az amen. Úgy legyen. Nem csak ezt megígértem nektek, hanem amit megígértem nektek, úgy legyen, ahogy mondtam nektek. Ezt jelentik az igen és az amen szavak. Mi rövidre fogjuk magunkat, és olyan gyorsan mondunk igent, ez nagyon rövid szó, és az amen is. De Istennél ez nagyon-nagyon sokat jelent. Egy elkötelezés mindenre, amit megígér. És ezzel együtt a bizonyosság, hogy minden szavát teljesíti és valóra váltja. Ez az a pont, amin a hitünk megpihenhet. Mi az, ami megtartott bennünket mindezen a viharokon keresztül? A te képességed volt az, vagy az enyém? A mi képességeink, az érveléseink voltak, ez elvezetett volna bennünket egészen máshova. Isten kegyelme volt ez. És az, hogy lehorgonyoztunk az ő igében. És én hálás vagyok Istennek, hogy nem mi horgonyoztuk le magunkat, mert ez egy rossz dolog lett volna, hanem az történt, hogy Isten vette az ő igéjét, és lehorgonyozta bennünk a szellem által. És ahogy előzőleg mondtam is, ez a lehorgonyzás nem a függöny előtt van, mert akkor bárki megpiszkálhatná, és azt mondhatná, na, most már meggondolom magam, a horgony egészen a függöny mögé nyúlik. És oda senki sem mehet be. A főpap csak évente egyszer mehetett be oda, és akkor is nem csak azért, hogy feloldjon valamit, hanem hogy megjelenjen Isten szín előtt a vérrel, önmagáért és mindenki másért. A szentélyben is sokaknak megvolt a szerepe. Ott papok voltak, papoknak volt beleszólásuk, a léviták, kint volt beleszólásuk, mindenhol voltak emberek, akiknek volt beleszólásuk. Viszont a szentek szentjében csak Istennek volt beleszólása, és senki másnak. És ott van ez a horgony, ahol Isten szólt, ahol az ő dicsőségével jelen volt, ahol az ő szava volt, ahol az ő jelenléte volt, ahol az ő színe elé vitt vér alapján megadta a választ. És már is találkozunk megint azzal, hogy hárman vannak, akik tanúságot tesznek, és hatnak. A víz, az íge és a vér, vagy a szellem az íge és a vér. Ennek a háromnak a kihatása, vagy kihatása van az életünkben, és ami Urunkban vetett hit által meg kell történnie annak, amit Isten eredetileg az ő tervében meghatározott, hogy a vér által meg fog történni. Az meg kell történjen. ami meg lett határozva, hogy az íg által fog megtörténni, annak meg kell történni az íg által. Ami meg lett határozva, hogy a szellem által kell megtörténnie, annak a szellem által kell megtörténnie. Minden együtt működik. Egy mindenre kiterjedő megváltás a szellem, a lélek és a test számára. És ha csak néhányat szemügyre veszünk abból, ami a szellemről írva van, amikor én felemeltetem, akkor eljön a szellem, és meggyőzi a világot a bűnről, az igazságosságról és az ítéletről. Isten szelleme elkezd hatni, majd elkezd újítani, hogy létrehozza az újjászületést. De ezt is ki kell jelenteni, hogy Isten szelleme a mélység felett lebegett, és még semmi sem történt. De abban a pillanatban, amikor elhangzott Isten kimondott szava, megtörtént. Itt, ebben az ígében azt olvastuk, mi azonban, akik a nappalhoz tartozunk, józanok akarunk maradni, felöltözve a hit és a szeretet fegyverzetével, és az üdvösség reménységének sisakjával. A hit páncéljával, mármint most már azt is meg kell értenünk, egyáltalán jól olvastam, nem hallok egy amment tőletek, nem vagyok biztos benne, nem jön visszajelzés. Mi azonban, akik a nappalhoz tartozunk, józanok akarunk maradni, felöltözve a hit és a szeretet fegyverzetével, annak páncéljával. Sokan közülünk még emlékezhetnek arra, amikor a tankok csak amúgy gurultak végig az utcákon. A dübörgésük még ma is a fülemben cseng. Voltak éppen egy remek hallás volt ez az örej. Mindig volt benne valami. Amikor az autók hajtottak, az olyan laza volt, de amikor a tankok úgy gördültek a lánctalpaikkal, az adta meg a zenét. Volt benne valami. Itt pedig a hit páncélzatáról van szó. Úgy van, hogy háborúban állunk. Még nincs békesség, még akkor sem, ha azt mondják, hogy béke van, és nincs veszély, ahogy olvastuk. De hiszen ez egy teljesen más területre vonatkozik. Ahogy Branham testvér mondta egy prédikációban, ne gondoljátok, hogy azért lettetek hívőkké, hogy piknikkezzetek. De hiszen tudjátok, hogy mi az, mindnyáján tudjátok, mit jelent a piknik. Odaállt az emberek minden szombaton vagy vasárnap, amikor van idejük, mindent betesznek, bepakolnak a kocsiba, a csomagtartóba, aztán kimennek, tábortüzet raknak, kolbászt, és mindent rátesznek, és kinyitják azt, amit meg akarnak inni. Ez az, amit a szabadban csinálnak, olyan piknikszerűség. Szépen és hangulatosan csinálják. És Branham testvér azt mondja, azok, akik hívőkké lettek, ne gondolják azt, hogy most már elkezdhetnek itt-ott pikniket tartani, hanem harcba kerültünk, harcba lettünk állítva, és fel kell öltöznünk Isten fegyverzetét. És ha ennél fogva még el tudjuk hinni, hogy az Úr már mindent legyőzött, akkor egy kicsit jobban fogjuk érezni magunkat. Csak ha a körülményekre és önmagunkra tekintünk, akkor a leginkább a kezeink közzé vennénk a fejünket, és azt mondanánk, Uram, menj tovább, de nélkülem. Igen, így néz ki a dolog, ez a valóság. De ha kegyelmet találtunk, hogy újból kifejezzük a bizalmunkat ő iránta, és azt mondjuk, Uram, nem önmagamból, hanem azáltal, amit te kimunkáltál bennem, bízom benned, és tudom, hogy mindennek jó kimenetelt fogsz adni. Mi azonban, akik a nappalhoz tartozunk, józanok akarunk maradni, felöltözve a hit és a szeretet fegyverzetével, annak páncélzatával. Ez az, amit magamnak is szívből kívánok. Hadd legyen, hogy ne csak olvastuk volna ezt. Én valóban ezt kívánom magamnak, mert nekem szükségem van valamire, ami által mindent elháríthatok. Csak ugyan a legnagyobb páncélzatran, ami csak létezik, az éppen elég lenne nekem. De hiszen tudjátok, hogy mire célzok, szellemi értelemben beszélek, hiszen nekünk már semmi közünk a többi holmi dolgokhoz. De egy ilyen jó felszerelt páncél, ugyanis jó hasznát tudnám venni. És nagyon jól tudjátok, hogy ha valaha ültetek már egy ilyen harckocsiban, akkor nem valahol a kormánykerék mögött ültök elől, hanem a tankban benne. A páncélosok a tankban ülnek, csak a kukucskálója van, semmi több. Ő maga el van tűnve, nem látható többé. Ott ül bent, és úgy kormányoz. Ha ez velünk is így megtörténhetne, hogy felfegyverzetten az isteni páncélzatban, olyan biztonságban elrejtve lehetnénk, hogy voltak éppen az ellenségnek elérhetetlenek lennénk. Csak a páncélt lehet eltalálni, nem a benne ülő személyt. Az ugyanis el van rejtve, amikor a fedélzeten a búvójuk bezárul, akkor mindennek vége, az illető odabent van, és a kerek a győzelemért gördülnek. Ez a helyzet földi értelemben, vajon szellemileg másképp kellene lennie? Ha olyan gyakran el vagyunk találva, és ezt is most személyesen mondom magamnak, akkor ez talán azért van, mert nem szálltunk be még a tankba, hanem bölcstelenül felvettük ugyan a harcot ebben a szellemi csatában, és még csak észre sem vettük, hogy a háború nem csak egy játék, hanem egy reális dolog. Mindenhol bombák hullanak körülöttünk, és körbe-körbe megy a dolog. Sokan csak akkor döbbentek rá a háborúra, amikor már az események kellős közepén elkezdtek velük történni. Addig csak hallottak róla. Nekünk, mindannyiunknak fel kell készülnünk arra, hogy a szellemi csata egyre forróbb, hevesebb és erősebb lesz. És hogy az ellenség az eddiginél legádázzabb fegyverzetei kerülnek bevetésre. Branham testvér valójában azt mondta, hogy a földi területen történő fejlődés párhuzamosan halad a szellemi területen történő fejlődéssel. És azt mondja, mindig is volt egy párhuzam a két dolog között. És ha kifele tekintünk a fenyegetésre és arra, hogy mi az, amivel már elrendelkeznek, és amivel ugye pusztítani tudnak, akkor még azok is megijedhetnek, akik néha erősnek érzik magukat. Vajon nem ugyanez a helyzet a szellemi területen is, hogy az ellenség egy általános mozgósítást jelentett be, és természetesen a frontvonalban lévőkre csap le legelőször. Sokan voltak ugyan a háborúban is, de maguk nem látták a frontot. Voltak néhányan, mint az apám, aki nem volt ugyan a fronton, a kórházban volt az idő alatt, aztán a végén úgy jött haza, hogy nem látta a frontot. Vannak olyan emberek a háborúban is, akik nem voltak a fronton, és meglettek kímélve tőle. De kik voltak azok, akik harcoltak? Kik voltak azok, akik feláldozták az életüket? Ez a lényeges kérdés. Nem vonulhatunk vissza, nekünk bátoroknak kell lennünk, és ezt újra magamnak mondom ma este. Nehogy azt higgyétek, hogy azért jöttem, hogy prédikáljak nektek. Ha azt hiszetek, hogy azért jöttem ide, hogy prédikáljak nektek, akkor bizony tévedtetek. Mi azért jöttünk közösen ide, hogy együtt elmélkedjük Isten szaváról, és hagyjuk, hogy az mindannyiunkhoz szóljon, igaz-e vagy sem. Hiszen arra semmi szükség nincs, hogy itt egymásnak prédikáljunk. De Isten mindannyiunkhoz szólni akar, és azt akarja mondani nekünk, gyermekeim, amikor az ellenség beveti a legerősebb fegyverzetét, akkor legyen tudatos előttetek, hogy az én fegyvereim, amelyeket én adtam nektek, sokkal erősebbek és jobbak, mint az ellenség fegyverei. Bízzatok én bennem, én vagyok az Úr, hadseregének a parancsnoka, én veletek megyek, és nem mögöttetek. hanem előttetek fogok menni, hogy mindent félreállítsak az útból. Ha egy ilyen hitet mindig meg tudnánk tartani a szívünkben. Én azt kívánnám magamnak, hogy a hit légköre, a hit hangulata, amely egy összejövetelen Isten drága ígéje által felépül bennünk, egy szerves részévé váljon a mi hitbeli létezésünknek, amellyel elmegyünk innen, és vissza is jövünk újra. Ti is? Úgy tűnik, hogy nálatok már ez a helyzet. Mindannyian úgy néztek ki, mintha ez már nálatok meglévő lenne, és csak nálam hiányzik. Te, Isten, mindannyiunkat meg fog segíteni, erről meg vagyok győződve. Aztán így folytatódik, felöltözve, felfegyverzetten a hit és a szeretet páncéljával, és az üdvösségre való reménység sisakjával. Mert Isten nem a haragos ítéletre rendelt el minket, hanem arra, hogy elnyerjük a szabadulást, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. Itt ismét a hangsúly a harag ítéleten és az üdvösségen van. Az egész harag, amely minket kellett volna érjen, ami Urunkat és ami megváltónkat, Isten fiát érte. Ő mindent elviselt. És ahogy mondta a Gecsemánéba való úton, ez a sötétség órája, vagy a sötétség hatalmának órája. Aztán elérkezett a Gecsemáné pillanata, és ő megküzdött, és győzelmet aratott. És ezt is elmondtam már néha, én örülök annak, hogy egy Péter, egy Jakab és egy János elaludt. Amikor azt mondta nekik, nem tudtok egy órát velem őrködni, és elment egy kőhajításnyira, és imádkozott, aztán visszajött, és alva találta őket. Itt azt olvastuk, hogy ébernek és józanoknak kellene lennünk. Eljött, vagy elérkezett a sötétség órája, mireánk is. De ha az apostolok, a tanítványok akkor erőlködtek és könyörögtek volna térdre borulva, és talán felnéztek volna, hogy lássák, nem jön-e az Úr újra, és aztán újra még erősebben könyörögtek volna, hogy megmutathassák neki, hogy milyen jól tudnak imádkozni, akkor mondhatták volna azután mindig, de hiszen mi is kitartottunk vele együtt, mi is tusakodtunk. De ő... Az Úr mindent egyedül véghez vitt, egyedül ő imádkozott végig, egyedül ő hordozta a keresztet egészen addig, amíg ez a Cireneuszi ki volt, az az ember, akire rávetették a keresztet, amikor ő összeesett, igenis a Cireneuszi Simon. De a tanítványok közül senki sem tudott valamit is tenni, hogy utólag ne mondhassa, hát igen, hiszen nekem is részem volt az egészben, én is tettem valamit, ezt vagy amazt. Senki nem tett semmit, egyedül a mi Urunk, a megváltónk tett meg mindent. És az egyik tanítványa, aki a legközelebb állt hozzá, azt mondta, Uram, ha az életemet is kellene adnom érted. Az Úr pedig ránézett, és azt mondja, figyelj, én megmondom neked, hogy mi történik. Mielőtt a kakas egyszer is kukorékolna, te már háromszor megtagadtál engem. Ő volt az, aki annyira hős volt a szájával, és azt mondja, szó sem lehet róla, én kitartok. De megtörtént az, amit az Úr mondott. Sem egy Péter, sem egy János, sem egy Jakab. Senki sem tudta azt mondani, én ezt tettem, vagy amazt, én segítettem a Mesternek. Én tettem. Nem, ami Urunk egyedül végzett el mindent. Te érted, és én értem, mindannyiunkért. És nem azért lettünk megmentve, hogy azután elvesszünk. Nem azért ragadott ki bennünket a harag alól, hogy újra a harag alá kerüljünk, hanem a mi büntetésünk ő rajta volt. Isten haragjának ítélete, ami Urunkra és megváltónkra szállt. hogy mi legyünk azok, akik szabadon távozhassunk. Mert Isten nem a haragvó ítéletre rendelt el minket, hanem arra, hogy elnyerjük a szabadulást, az üdvre jutást, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. Ez is igen és amen. Mielőtt felvirad az Úr nagy és rettenetes napja, és az elemek lángoló tűzben felperzselődnek, és a föld elég az emberek minden műveivel együtt, mielőtt ez megtörténik, addig bekövetkezik az Úr eljövetele, hogy hazavegye az öveit. Mielőtt az a nap bekövetkezik, bekövetkezik az Úr eljövetele, hogy magához vegye az öveit. És a haragítélet, amely érinteni fogja a földet, én nem tudom, mit tudunk ma elképzelni ez alatt ma, de még egyszer elmondom nektek, amikor a kegyelem ideje véget ért, és a megváltást már nem lehet elfogadni, amikor a kegyelem trónja az ítélet trónjává válik, és akkor, ahogy ti magatok is olvastátok a jelenések könyvében, akkor a tömjénező tálakban már nem fogják a szentek imáit Isten trónja elé vinni, hanem ezekbe a tálakba parasak tesznek az oltárról, és a földre dobják. És akkor elkezdődik a nagy nyomorúság itt, ezen a földön. Azzal a pillanattal, amikor a bárány menyasszonya felvétetik erről a földről, a kegyelem trónja átalakul az ítélet trónjává. A szabadítóból egy bíró lesz. A kegyelem és az irgalmasságnak vége szakadt. A harag lecsap azokra, akik nem fogadták el az isteni kegyelmi ajánlatát. Amikor arra gondolunk, hogy olyan sok ember elmegy amellett, amit Isten felkínál nekik, az mégis megérinti a szívünket, és azt kívánjuk, bárcsak eljönne még egy rövidke pillanat, amelyben előterjeszthetnénk az embereknek ezt az isteni kegyelmi ajánlatot, hogy dönthessenek. Legyen, hogy az Úr megerősített volna bennünket ma a hitünkben. Legyen, hogy az ő ígéje a keresztről szóló szava Isten erejévé váljon, és hasson életünkben, majd életünkön keresztül is, az ő nevének dicséretére és tiszteletére. Amen. Uram, a te jelenlétedben vagyunk, azért vagyunk itt, hogy imádjunk téged. Ha mi hallgatunk, a kövek fognak felkiáltani. Te olyan gyermekeket neveltél, akik hisznek és bíznak benned. Hűséges Istenem, köszönjük neked, hogy még mindig összegyűlhettünk a te szabad hangoztatása alatt ülve, a hit legszentebb alapjára épülve. Te még mindig beszélsz hozzánk, még mindig munkálkodsz bennünk, hadd gondoljuk a te gondolataidat, Istenem, hadd tegyük a te szavadat, higgyünk annak, hadd cselekedjük a te tetteidet, Uram. Mennyire vágyakozunk arra, hogy a te szavadat, hogy a te szavad megerősített valóságként lássuk magunk előtt. Uram, te megígérted, és mi hozzád jövünk. Nem koldusokként, és nem azért, hogy szemrehányást tegyünk neked, hanem hogy beszéljünk veled erről. Engedd, hogy még világosabban megismerjük és felismerjünk a te tervedet erre az időre. add meg nekünk a te szent szellemet világos vezetését, ahogyan olyan világosan kinyilatkoztattad nekünk a te ígédet. Add meg nekünk a te szent szellemet világos vezetését. Ó Istenem, volt-e valamikor egy olyan időszak, amikor szemtől szembe szóltál, és kinyilatkoztattad magad, és magadhoz vonzottad a te népedet, és kinyilatkoztattad magadat. Uram, magasztalunk téged, imádunk téged, és kérünk téged, legyen a vér, az íge, és a szellem hatékony Jézus Krisztus nevének ereje, és Jézus Krisztus hatalmas evangéliuma által. Köszönjük neked ezt, és dicsőítjük a te szent nevedet. Amen.